Szigeti Gábor irodalom történész, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abból, hogy azért a történettudomány sem terjed ki minden apró részletre, és főleg azokra nem, amelyek az összefüggéseket világosan megmutatnák. De volt nekem egy korábbi kérdésem, hogy miért nem kerültek elő az ezeket az összefüggéseket megmutató irodalmi művek, amelyekhez személyesen, érzelmileg is lehetne kötődni, és abból valamiféle identitást meríteni. Mert volt egy mítosz, emlékszem rá, hogy majd a fiókukból elő fognak jönni ezek a művek.
Nagyon messze kezdem akkor. Van a magyar történelmnek egy évszáma, amit alig szoktunk évszámmal jelölni, hanem megneveztük ezt az évszámot, és 400 éve, mint a magyar történelem egy drámai pillanatát nevesítettük, azt mondjuk, hogy a Mohácsi vész. De 1526-ban valóban elvesztettünk Mohácsnál egy csatát, a törökök egy kicsit végigdulták a Duna mentét, Budavárát is feldulták, majd kitakarodtak az országból. És a megmaradó erők között egy ilyen belpolitikai harc volt arról, hogy vajon ki tudjuk-e védeni a török támadást, nem ki lesz a magyar király, de gyakorlatilag az országban megvolt a remény. Majdnem, hogy irracionális értelemben mondom ezt, hogy a remény létezett az országban, hogy nem fognak megszállni végleg a törökök. Aztán 1541-ben bejöttek, és akkor teljesen világos lett, hogy innentől kezdve török uralom van, megszűnt Magyarország lenni, megszűnt a függetlenség, megszűnt a magyar királyság, három részre szakadtunk, és a török az úr ezen a területen. Na most 1949-ben, a fordulat évében, gyakorlatilag a kommunisták rendkívüli család és terrorisztikus módszerrel átvették a hatalmat, mindenki, és ez legenda, Rákosi korszak, AVH-s korszak, Csengőfrász és egyebek, de az országban talán éppen a mérhetetlen terror miatt valami rettenetes, irracionális remény élt, hogy ez nem tarthat sokáig. És ez olyan erős volt ez a remény, hogy ez bátorságot adott például 56. október 23-án egy emberekből, hogy kitörjön ez az indulat. Na most 56. október 23-án ebben valóban eges volt az ország, hogy azt, ami volt, mondjuk így egyszerűen, hogy a Rákosi korszak, azt nem akarta. November 4-én viszont azért volt, és töredezett darabokra ez az egység, mert a szovjet katonai bevonulással, lásd Budavár elfoglalása 1541-ben, kiderült még az én kamasz agyam számára is, hogy innentől kezdve ez a végső állapot, hogy ez meddig tart, 150 évig, vagy 33 évig, ezt akkor nem lehetett tudni, de például az én generációmban, és az idősebb értelmes egyetemi kollégák, későbbiek, meg akkori írók, a 20 évek elején, filmrendezők, egyebek, az mind azt élték meg, hogy lázadhatnak, de a lázadás csak az adott engedélyezett keretek között történhet meg, mert pillanatnyi és minimális esélye sincs ennek az országnak, a szovjet megszállás alól való fölszabadulásnak. Ezt nevezhetjük népi demokráciának, puha diktatúrának, bárminek. Gyakorlatilag szovjet gyarmat volt Magyarország. Jobb állapotban voltunk mondjuk 68-ban, vagy 75-ben, mint 52-ben, de szovjet gyarmat voltunk, és ezt mindenki tudta. Na most egy gyarmatbirodalomban élni, egy gyarmaton élni, önállótlanul élni, pontosan tudva azt, hogy a magyar miniszterelnököt formálisan a magyar országgyűlés választja meg, de akkor választhatja meg, ha Moszkvában már rábólintottak. Ebben az írók azt a szabadságot nem élik át, hogy megírhatják a közvetlen történelmi eseményről a véleményüket.
Az is csak egy mitosz volt, hogy a fióknak dolgoznak, mert én erre is emlékszem, hogy biztos elő fognak kerülni, mert egy író olyan, hogyha látja, akkor meg kell csinálnia, még ha nincs is esélye arra, hogy az ő életébe kiadják. Biztos emlékszik ezek.
Igen, de ezek a mitoszok általában mindig politikai típusú mitoszok, a nagy irodalmi művek nem politikai tartalmak, nem arról híresek a nagy regények, hogy egy politikai bátorság vezeti őket, hanem attól, hogy valamilyen korszakot a maga teljességében dolgoz föl. Hogy lehetett volna 56-ot feldolgozni úgy, hogy nem lehetett leírni azt, hogy Kádár János hazaáruló. Na most 56 óta az én generációm számtalan tagja úgy gondolja, ma is úgy gondolom, hogy Kádár János egy hazaáruló volt, egy egyszerű szovjet. Egy ügynök, aki tudomásul vette, hogy az életben maradása érdekében, neki ez a dolga. Ugye annyira, hogy egész életében hazudott. Hát pontosan tudjuk, hogy még 88-ban az amerikai CBS televízió készített vele egy interjút, úgy volt, hogy leadja a magyar televízió, de végül is ez nem került sorba, de 88-ban, amikor konkrétan fölteszik neki a kérdést, hogy Kádár úr, ön 1956. november 1-e és 4-e között hol volt? Kádár háromszor kőkeményen visszaválaszol, Szolnokon és Budapesten. Majd ugye 92-ben volt egy rövid idő, amikor a szovjet levéltárak felszabadultak, akkor egyszer csak kiderülnek a levéltárba, hogy ő már ugye november 1-én repül Moszkva felé, és november 2-án Hruscsov megmondja neki, hogy Kaderev társ, vagy Magyarország, vagy maga lesz Magyarország miniszterelnöke és a párt első titkára, vagy a Münich elvtárs. Tehát itt nem arról volt szó, hogy a Kádár valamiben abban dönthetett, hogy fölvállalja-e, hogy ő árulja el Magyarországot az oroszoknak, vagy azt vállalja föl, hogy a Münich fogja elárulni, és akkor őt elküldik Szibériába, mert hát nyilván van, hogy akkor nem küldik vissza Magyarországra. Tehát Kádár János megmentette az életét, és kialakított egy mitoszt, hogy ő Magyarországot mentette meg. Nem, Magyarországot elárulta, az életét megmentette. De ezt körülbelül mindenki sejtette, hogy ezek a mi lehetőségeink, ezen belül irodalmi mű, amely ezt megírja, de nem írhatja meg, de megkerül, de mégis őszinte nem születhet meg. Remek művek születtek, csak nem az 56 politikai tartalmát bozolva. Elég Pilinszky János vagy Nagy László verseit elolvasni, elég néhány olyan irodalmi művet, amelyben ott van látensen, akár Mándi Iván, akár Fejes Endre, jut így hirtelen eszembe, amol ott van 56, de természetesen nem a politikai tisztázás igényével.
Miért nem volt rá igény, olvasó igény, ha valóban nem volt rá? Mert azért én arra emlékszem, hogy már az én időmben is, a családban mindenki, ha magunk voltunk, világosan beszélt arról, ha szóba került, ritkán, igaz ritkán, hogy mi történt 56-ban. Tehát valami igény kellett volna, hogy legyen rá volt.
Na de bocsásson meg, hát Lendvai Ildik, a Magyar Szocialista Párt jelenlegi korifeus volt, az, aki betiltotta, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt belső, cenzora, az ilyen típusú gondolkodás. Hát én egy mondatot leírtam, és elmondtam 1974-ben, 76-ban, 2 évig egy soron meg nem jelenhetett. Hát hogy nem olvasói igény nem volt? A párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt egy büdös szót nem engedett szólni 56-ról, csak az általa elfogadott hazugságokat. Következésképp valamit magára adó író nem állt be ebbe a hazugságsorba, ezt meghagyta Berkesi Andrásnak vagy a Mesterházi Lassnak, és megírták azokat a műveket, amelyben nem a politika jelenik meg, hanem az életünk összetett. Remek művek születtek ebben az országban, csak nem 56-ról, mert arról őszintén a politika nem engedte meg. A legnagyobb farizeusságnak tartom most bizonyos szocialista párti képviselők részéről egyet a kérdést föltenni, hogy hát nem születtek le, mert hát persze, mert ők tiltották be, vagy Ildikó tiltotta be.
Nem, ők nem nagyon kérdezik. Én nem nagyon hallottam szocialista párti vezetőt az irodalom, az írók munkásságát.
Persze, az ő számukra az lenne megnyugtató, hogyha 56-ról nem eltennénk, minél kell, csak az egység, csak a nemzeti, mert hangsúlyozom, valóban volt egy nemzeti egység. Csodálatos lenne, ha megint lenne egy ilyen nemzeti egység. Tragédiának tartom, hogy Magyarország ma ilyen megosztott. De amíg az 56-os nemzeti egységet valami általános nemzeti egységnek, és nem az egypártrendszerrel, a kommunistákkal szembeni és a szovjetekkel szembeni egységnek fogjuk föl, és a november 4-én akarunk egységről beszélni, amikor ez az ország darabokra töredezett, akkor én ma nem vagyok hajlandó együtt koszorúzni a Magyar Szocialista Párt semmelyik tagjával, mert úgy gondolom, hogy ő még mindig nem mondta azt, hogy Kádár János hazaáruló.
De a pártelnök mondta már azt, hogy hozzá, hogy akkor ő még nem tudom hány éves volt, hogy ezért bocsánatot kér. Vegyesi Péter is beszélt erről, hogy bocsánat, 56, én nem idézem pontosan. Azért az világosan látszik, hogy a Magyar Szocialista Párt, melyik ma kormánypárt, nem azonosul az 56-ot elnyomó Magyar Szocialista Munkáspárttal, a kommunistákkal, a szovjet hatalommal.
Papíron nem, de ameddig Gyurcsány Ferenc abban a házban épít uszodát, amelyet a Nagy Imre kivégző rokona építetett és kapott jutalmul azért, mert mindig kiszolgálta a szovjeteket, addig valahogy borzasztó nehéz egyetértenem Gyurcsány Ferenccel, akinek mégis nem az a baj, hogy az apró Antal unokájába beleszeretett. Az a baj, hogy az apró Antal, aki egyébként 50 évig volt bebetonozott szovjet ügynök Magyarországon, aki 1956. október 6-án az kommunisták által kivégzett kommunisták temetésén azt mondta, hogy ilyet soha többé, 2 év múlva ő jelentette be 1958. június 17-én a parlamentbe, hogy az ellenforradalmár Nagy Imrét szemben az ítéletet végrehajtottuk. Na most könyörgöm, ezért kapta ezt a fantasztikus villát a Szemlőhegyen.
De akkor Gyurcsány Ferencnek ugye azt kéne tennie, ha ezt a logikát követem, hogy már be se kellett volna öltöznie, ha arra számított, hogy politikai pályára lép, és ezzel el volna intézve minden?
Nem, egy volt KISZ titkárnak, aki, amikor a KISZ megbukott, és megszűnt a rendszer, és gazdasági pályára ment, akkor el kellett volna dönteni, hogy amikor kommunista volt, akkor hazudta azt, hogy kommunista, mert ő tulajdonképpen már akkor demokrata volt, vagy pedig ma kellene azt mondania, hogy ha akkor irtózatos nagy tévedés volt, és szégyelli magát, nem bocsánatot kér, szégyelli magát azért, ne haragudjon. Van egy másik videófelvétel, szintén nem szokták mutogatni, 1988 júniusában készült, amikor Grósz Károly New Yorkban volt, és a New Yorki magyarok, azt hiszem a Waldorf Astoriában előtt kőkeményen közölte, hogy a kormány álláspontja félreérthetetlen, Nagy Imrét nem fogjuk rehabilitálni, ellenforradalmi bűneiket. Most annak a kormánynak tagja volt Horn Gyula, Medgyesi Péter, Csehák Judit, ott Rágó Gumizi, Kovács László a Grósz Károly mellett. Tehát még nem is olyan régen egyetértettek abban, hogy a Nagy Imre az egy ellenforradalmár fasiszta, stb. Ezek után, hát valamit mégiscsak furcsa, hogy ők akarnak egységet. Természetesen, de Gyurcsány Ferenc benn él abban a villában, abban a luxus villában, amit a rokona a gyilkosságokért kapott. Miközben az 50 a gyilkosságokért, bocsánatot kérek, a Nagy Imre meggyilkolása az egy gyilkosság.
Nem azt vitatom, hogy a gyilkosság, csak egy kis türelmet szeretnék kérni, mert megint el kell mondanunk a híreket, és utána innen megint folytatjuk.